egyesület, média grupok, technikai szakasztály és kábel szakosztály közös rendezésében tartott Smog 1 a repülőantenna című rendezvényének a résztvevőit. Elég szépen összejöttünk a szokásokhoz képest, és dr. Smit András közökvezető úr sajnos nem tud részt venni, de Dudás Levente egyetemi oktató műszaki vezető úgy fogja megtartani a tájékoztatást. Ő aktívan részt vett a korábbi műhold, az első magyar gyártmányú műhold, a MAHAT előkészítésébe gyártásába. Hát többször láttam, hogy ilyen precízen készítették elő, milyen gondossággal, és ennek a gondos munkának meg is volt az eredménye, hiszen a fölő ilyen mini műholdak közül a magyar volt talán, amelyik a leghosszabb ideig működött, és a sok fölött műholdból nagyon kevés volt az, amelyik megérte az egy évet. A magyar műhold a szövünk másfél évig működött. Gondolom, hogy és tulajdonképpen nagy magyar siker, tehát nemzetközi siker is volt ennek a műholdnak a fejlődése és működése. A Nemzeti Média és Hírközlés Hatóság, hogy hazabeszéljek, is részt vett ebbe, hiszen a nemzetközi koordinációt és a fejlődés előkészítését, tehát a regisztrációját nekünk kellett elvégezni, és most készül az új műhold, azt mondja egy, azt mondják, hogy ez nagyon zúrranás lesz, sokkal több szolgáltatással lemente a kocsiót.
Köszönöm szépen! Én ezt a közfogó videót közben leállítom, az ilyen bevezetőnek számít, hogy majd mutatok más videókat is, de hogy kezdjük az elején, ugye némi prezentációval nagyon készültem, illetve hát engem itt most viszonylag nehéz lett követni, mert nem fogok megmaradni a megfelelő pozícióban, de időnként azért helyzetet fogok változtatni. Annál is inkább, mert el is hoztam igazából azt a rózsaszín fólián levő kvalifikációs példányunkat, a Smog 1-nek a kvalifikációs példányát. Tehát nyugodtan körbe lehet adni, lehetőség szerint ezzel az antisztatikus valamivel tessék fogdosni, mert azért viszonylag érzékeny az elektronika, tehát ugye az asival együtt menjen lehetőség szerint körbe. Ez egy kvalifikációs példa, tehát mondjuk az elején, ugye ott tartottunk, hogy MAHAT 1, ugye annó még 2007-ben alakult egy 10-12 fős társaság, amely képes volt arra, hogy létrehozta Magyarország első műholdját, ugye egy 10 centis méretű, kocka alakú, majdnem 1 kg tömegű első magyar műholdat, a MAHAT 1-et. Ugye ő fölkerült 2012. február 13-án Francia Guyanából, ugye a közép-amerikai térségből a Vega egy nevezetű hordozó rakétával, és ez a tervezett élettartama, működési élettartama, mondhatjuk így, az igazából csak 3 hónap volt, ehhez képest 1062 napot töltött működéssel a világűrben, és igazából működő műholdként semmisült meg. És hát a MAHAT 1 a páránvaló keringés során még nem is volt másfél éves, amikor igazából elhatároztuk azt Gandhi bácsinak a vezetésével, hogy hát kéne folytatni ezt az oktatási vonalon történő műholdfejlesztést itt a Műszaki Egyetemen. Hát ott is konkrétan, ugye a MAHAT 1 fejlesztői csoport az igazából két francia együttműködésében zajlott, vagy ment végbe. Ez az elektronikus eszközök tanszéke volt, illetve a szélhasználó hármint a szélesnálló működés és villamosságban tanszékot, és hát nagyjából fedesbe adták az embereket. Na most a MAHAT 1 fejlesztői csapatnak egy részéből időközben cég alakult, illetve azok az egyetemi hallgatók, akik a MAHAT 1-jel, mint a MAHAT 1 egyes részességeihez tartozóan különböző önállóan tevékenységből adódó kreditpontokat, szakdolgozatkészítés, MSZ diplomatás kreditekhez tudtak elbiciklálni, és ugye megszerezték a diplomájukat, végzett villamosmérnökként, illetve informatikusként dolgoznak jelenleg az iparban. Annak ellenére azért maradtunk hárman, Gandhi bácsi a vőlemény a földi állomás részről, illetve én a kommunikációs vonalról, és hát új csapatot, új hallgatókból álló társaságot szomorodtunk, ideértendőek a villamosmérnök hallgatók, az informatikus hallgatók, illetve DT hallgatók is, és elhatároztuk azt, hogy mivel manapság már a technika ott tart, hogy az 1 kg 1 literes műholdhoz képest már nem csak a 10 centis 1 literes méretben lehet realizálni műholdat, hanem mondjuk 5-5 centis méretben is, illetve közben megpróbáljuk elkészíteni a Smog 1-et. Akkor még nem is Smog 1 volt a neve, mert eredetileg DNA 1-nek szerettük volna elnevezni. Aztán jött mindenféle, hát mondjuk úgy, hogy polémia itt a műszaki egyetemen, hogy konkrétan az üzemeltetés az azt mondta, hogy hát névhasználati jogdíjat kell akkor nekünk fizetni a műszaki egyetem második lehetséges magyar műholdjára, a BNE 1-re, úgyhogy gyakorlatilag átkereszteltük Smog 1-re. A küldetéséből elúrulóan, még tudva azért, mert ugye rájuk senki a tenyezettséget fog fel a bizonyos műhold élni. Ahhoz, hogy egy kicsit közelebb kerüljünk ehhez a Smog 1-es történethez, ugye nagyjából egy ilyen 10-12 főből álló hallgatói csoport a szélesávú érkezés és villanytan tanszékről főként, akik adják a villamosmérnök, illetve a informatikai hátteret, alapították igazából ezt a fajta hallgatói csoportot. Hozzám csatlakoztak gépész hallgatók is, hiszen vannak különböző mechanikai problémák a művelt felületben, beleértve itt magát az átszerkezetet, a struktúrát, ideértve a hőtechnikai számításokat, a különböző energiabalansz jellegű számításokat, amihez tartozóan azért igen komoly gépészeti ismeretek szükségesek. Szóval a gépészeti hátteret együttműködésben a gépész karral néhány lelkes hallgató közreműködésével tudtuk biztosítani, és onnantól kezdve elkezdődött a fejlesztés, most pillanatnyilag, hogy nagyjából 2013 második felé őszi időszakban járunk, tehát akkor alakult meg az a csapat, akinek egy része még működtette, vagy hát igazából üzemeltette a Marmat Egyet, mint első magyar műholdat, hiszen még 2-másfél évig fönnkeringett a föld körül a pályáján, és hát kellett föltolni a megfelelő parancsokat, illetve lehozni a fedélzeti rendszereknek a bizonyos telemetrő adatait, és azokat megfelelőképpen kiértékelni. De hát ennek ellenére, hogy ezzel párhuzamosan, ugye azt mondja, egy fejlesztés is elindult, jelenleg 5 cm-es működő műhold nincs a világűrben, tehát igazából ebből a szempontból is unikálisnak néz ki a Smog 1, mint 5 cm-es méretű kis műhold. Ugye a körben ott van az a kvalifikációs példány, tehát ez a példány viselte el azokat a méréseket, amiről meg a későbbiekben majd képeket is mutatott, hogy konkrétan megálltunk, meg termovákunk kamrára raktunk, meg sima hőkamrába tettük, és mindenféle környezeti tesztet végeztünk rajta. Majdnem minden tökéletesen ugyanaz már benne, mint a repülő példányokon, jelenleg a repülő példányoknak az összeszerelés zajlik, de hát azért nem vannunk ennyire előre, mert még van a megfelelő arrendszerre vonatkozó viasor itt a háttérben. Hogyha kicsit belenézünk, hogy mit szükséges ahhoz, hogy egy műhold ténylegesen működjön a földkörüli pályán való keringés során, hivatal lehet. Ezek a fényképpelvételek egyébként a gmd.dna.hu-n, tehát az elsődleges földi levélőállomásnak a honlapján amúgy is megtalálhatók, tehát igazából publikus az egész. Sőt, a fejlesztés során figyeltünk arra, hogy lehetőség szerint kizárólag olyan koszfereket használjunk föl, amik mondjuk open source-ak, illetve a gyártó által biztosított saját koszferek regisztráció után ingyenesen letölthetőek legyenek. Sőt, megelőlegezem azt, hogy amikor már fönt lesz a földkörüli pályán a Smog 1, akkor az összes belső kapcsolási rajz programforrás kód, nyilván a biztosító kulcsoknak a kivételével, ez publikussá válik és mindenki számára elérhetővé válik a GMD-DNA-n. Úgyhogy ilyen szinten is szerettünk volna a Maszatekhez képest jóval, de jóval nyíltabban lenni, hogy lehetőség szerint egyetemes hallgatói csoportot tudjanak ebből a fajta összetett tudásból, illetve információ mennyiségből, amit úgy nagyjából a Smog 1 kis tárcukon egy köpcent is majdnem 150 grammos kockába belerakunk, mondjuk úgy is profitálni és tanulni magát az űr technológiát. Itt ugye elválasztanám a kettőt, tehát nem űrkutatók vagyunk, nem az űrt kutatjuk, hanem olyan technológiát fejlesztünk, ami valamilyen célkitűzés vagy mérés megvalósítására alkalmas űreszközön vagy űreszköz fedélzetén, és ide érthető egyébként maga az űreszköz is, vannak a teljes mechanikai, elektronikai és szoftveres háttere is. Hogyha megnézzük a túlegynek a belsejét, akkor ugyanúgy, mint egy emberi szervezetnek, ugye szüksége van táplálékra. Hát jelen esetben nálunk a tápláléknak a forrása ugye a napocska, 150 millió kilométer távolságban van, nagyjából másfél fok térfőtartományban látszódik egy olyan 5-6 ezer kelvin napfeltérrel rendelkező természetes égitestünk, ami nagyjából a föld körüli pályán való keringés során, ha egy négyzetméternyi napelemet fordítanánk normálisával a napnak az irányába, akkor körülbelül olyan 1360 wattos teljesítményt lehetne elérni azon a bizonyos 1 négyzetméteres területen, nyilván, hogyha merőlegesek a belső napsugarak. Ez ilyen elméleti érték, illetve ezzel szoktak számolni, mi az egyszerűség kedvéért szerintem most számoljuk 1000 watt per négyzetméteres teljesítmény sűrűséggel, mert kicsit utána kéne gondolni úgy nagyjából, hogy mennyi lesz az a bizonyos bejövő teljesítmény, ami a műholdfedélzeti rendszereket működteti, azt mondja egy fedélzeti, illetve hát működtette a maszat egy fedélzeti. Tehát én azt mondom, hogy 1000 watt per négyzetméterünk van, ugye, hogyha maszat egyre gondolunk, hogy egy 10x10x10 cm-es kocka alapú műhold volt, aminek hát ideális esetben a kockának 6 darab oldala van, és ideális esetben ugye a 10x10 cm-es felületet, az 1 négyzetcentiméternyi felületet ki lehet használni, akkor az 1 kW per négyzetméterből kapásból csináltunk ezen az 1 négyzetcentiméteres felületen 10 wattnyi teljesítményt. Ugye a gyakorlatban mindenféle csúcsóélek, naperem rögzítés, oldallemez rögzítés, szervizcsatlakozó, búcsatlakozó és számszendor kialakítás miatt a maszat egy fedélzetén nem igazából lehetett elérni, mert egyébként nem is gyártanak 100x100 mm-es naperemet, szóval nem lehetett elérni a 100%-os felületi kitöltési tényedőt, ez olyan 0,6-10, tehát olyan 60%-át tudtuk ezeknek a kocka oldallemez felületeknek kihasználni, tehát konkrétan napelemmel borítani, akkor a 10 wattból ugye csinálunk kapásból 6 wattot. Erre jön rá a napelemnek a hatásfoka, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem az a beszélgazdaságos kerti napelem és lámpába levő kis napelem, ami feltöltött az egyszem akkumulátort, és ugyebár az az egyszem fehér, de ugye a végszak a folyamán elfűti a benne levő energiát. Kicsit drágább ez a fajta napelem, kb. 200 euró egy oldallemeznek a napelem ára a szlovegy esetében, ezt szorozzuk 6-tal, és akkor már is megvan az összeg. Szóval egy 3 lépcsőfokú napelem cella, méghozzá fönt a világűrben, ahol a fényspektrumnak nem csak a látható tartományát, hanem az infrán innenét, illetve az infrán túl kicsit is spektrum részt is tudja használni, ott eléri a 28,5% hatásfokot. Én azt mondom, hogy most fejszámolás miatt számoljunk 0,3-as forgófényezővel, tehát a 6 darab wattot, ha 0,3-mal fölöttük, az 2,5 darab watt, ugyanilyen napelem volt egyébként a maszatéknek a fedélzetén. Tehát 2 wattnál járunk, ugye erre jön rá az a fajta tényező, hogy a maszat 1 nagyjából 90 perc alatt megkerülte a földgolyót, ugye őnek egy elliptikus pályája volt, amit a Vega 1 hordozónak itt tett bele, mint mozgási energia. Ez a pálya 1450 km-es földtávoli ponttal, illetve 300 km-es földközeli ponttal rendelkezett. Ez ugye azt jelentette, hogy nagyjából az egyenlítő síkjával bezárt a pálya síkunknak volt maszat 1 esetében 69 fok. Ebből adódott, hogy 90 perc alatt megkerültük a földgolyót, és ebből a 90 percből az időnek a 60%-ában voltunk napos oldalon, és nagyjából 40%-ában voltunk a földnek az úgynevezett sötét oldalán, mármint az éjszakai oldalán. Tehát kapásból a bejövő teljesítmény vonatkozásában megint egy 0,6-os torzó jön elő, és akkor a 2 wattból, ami a maszat egyen elvileg elérhető volt, már is csak 1,2 wattos körátszakra vonatkoztatott DC bemeneti teljesítményen számolhatunk, ami hogyha nagyságrendi váltást kell csak így fejszámolás miatt eszközölni, akkor így a 10x10x10 centis kocka 80 akkora térfogatára változik, tehát 5x5x5 centis kockára, ez ugye azt jelenti, hogy negyed akkora napelem felületekről beszélünk, és hát csodák nincsenek, nagyjából körülbelül ezek a forgószámok teljesülnek, tehát felületet negyedeltünk, vagyis az 1,2 watt bejövő DC-t negyedeltünk, 300 milliwattos körátszakra vonatkoztatott bemeneti DC teljesítményből fog működni a Smog 1, mint várható a második magyar műhold, ami körülbelül ennek a lézerpointernek a teljesítményének, hát mondjuk talán háromszorosa körülbelül. Na most a mi esetünkben egy kicsit másfajta pályára tudunk körkerülni, és ez a fajta pálya, ez az a bizonyos Smog 1 SSO. Csak beoldom a videót, mert az fajta videót is szeretnék mutogatni, és a BMW DMV pályasíkos. és körforgóba raknám ezt a videót. Tehát körülbelül így néznénk ki a földkörüli pályán való keringés során. Nyilván ez a vonal nincs fönt a világűrben, mert úgy megpróbáltuk csak úgy érzékeltetni, hogy melyik lenne a szövegnek a pályája, meg azért a 6370 km-es földcsugához képest az 5 cm-es kocka méretarányosan nem így néz ki, csak az az egy pixel méretű pontot, ha vonszolnánk azon a vonalon, akkor kevésbé látszódna. Főleg azért is kevésbé látszódna, mert meg szerettük volna mutatni, hogy körülbelül milyen mechanikai mozgás várható a műhold mozgásából, illetve a pályára állításból adódóan egy ilyen kvázi random kertesztálló mozgás van a keringés során. A várható pályánk az egy 600-650 km-es nagyjából napszinkronpoláris körpálya. A napszinkron ugye azt jelenti, hogy a pályának a síkja a naphoz képest állandó, tehát igazából, ha egy magyarországi repületet nézek, akkor Magyarországról minden nap, vagy napról napra körülbelül mindig ugyanabban az időpontban kerül fölénk a műhold. Na most a poláris pálya ugye azt jelenti, hogy igazából az északi, illetve a déli sarkpontok fölött el fogunk haladni, és hát ahogy keringünk, nagyjából 100 perc alatt fogjuk megkerülni a földgolyót, miközben mi keringünk a földgolyó, ugyebár kiforog alulunk, és hát a műhold által látott horizontot próbálja ez a fajta ovális alak reprezentálni nyilván vetületből. Tehát amikor ezen körön belül van egy bizonyos földi állomás, mondjuk az Műszaki Egyetemnek ugye a bérnek hetető, ugye az elsődleges földi állomása az épületnek a teteje, akkor konkrétan van rádió kapcsolat, ez persze nem azt jelenti, hogy csak nekünk lehet majd a műholdra kommunikálni, hiszen rádióban az őröket is szeretnénk bevonni az aktív tételbe, illetve hát meg szeretnénk tartani saját magunknak a műholdnak a vezére lehetőségét. De lényeg az, hogy nagyjából 100 perc alatt megkerüljük a földgolyót, napjában egy olyan 4-8-szor ér majd Magyarország fölé, egy áthaladás, Magyarország feletti áthaladás, mint az időtartama várhatóan 2 és 12 perc közöttre tehető. Visszamegyek a bemutatóra, mert ez fontos volt ahhoz, hogy nagyjából ki tudjuk számolni azt a fajta belülő teljesítmény mennyiséget, amiből ugye az összes többi fedélzeti alarendszernek működőképesnek kell lennie. Ugye egy valamire való kockának 6 darab oldala van, félszerű azt napelemekkel bevonkolni. Ezekhez a napelem oldalak a körbeadott kvalifikációs térben jól látható, hogy kívül van egy napelem, és a panelen belül már elektronika van. Tehát egy ilyen kvázi térfelelt kivitelünk van, hiszen 6 darab ilyen maximális munkapont követő áramkörrel rendelkezünk, ami egyébként ellentétben a MASZAT 1-jel, a SZNOM 1 esetében már fedélzeti helyi intelligenciát tartalmaz minden egyes alrendszer. Tehát minden egyes napelem oldalon van egy ötvezérző mikroszámítógép, ami a különböző telemetri adatokat az egyes napelem oldalakról gyűjti. Tehát konkrétan mekkora bejövő feszültség a napelemről bejövő áram, a MPPT áramkörből a kimenő feszültség, kimenő áram, hőmérséklet és a napelem oldal megvilágítását monitorozó infravörös fényszenzornak az értéket, és ezek a bizonyos adatok, telemetri adatok, ezek a digitális adatbútra, ugye a fedélzeti kompúterre, mert hát ilyen zölden jelölt ez a fajta digitális jelfeladó áramkörbe jutnak be. Tehát természetesen az MPPT áramkör produkálja azt a bizonyos szabályozatlan energia sinen levő tápfeszültséget, ami ténylegesen még szabályozatlan tápfeszültséget jelent. Tehát itt napelem oldal megvilágítástól függően változhat a feszültségünknek a nagysága, sőt a busznak a terhelhetősége is, hiszen mi egyetlen egy darab akkumulátort tudunk csak tenni a tápköztetés kiskockának a belsejébe. Ugye látható a kvalifikációs példány az a bizonyos belső részkupa, amiben benne találhatik az a bizonyos lítium-ion fella, ami akkor biztosítja az energiát, amikor éppen a Földnek az aktuális árnyékos oldalán vagyunk. De hát természetesen kell hozzá egy másodlagos energiaellátó rendszer ilyen kékszínű dobozkákkal alakulatlan, hiszen ez a fajta energiaellátó rendszer felelős azért, hogy biztosítsa a nagyjából 3,3 voltos szabályozott buszfeszültséget. Ez ugye akkor tud 3,3 voltos lenni, ha egyébként a szabályozatlan buszon a tápfeszültség nagyobb, mint 3,3 volt. Létrejöhet olyan hibaállat az egyébként a műhold fedélzeten, amikor totál lemerül az akkumulátorunk, mert mondjuk éppen adott esetben megfagy, persze ilyet nem szeretnénk, de majd rámérek, és adott esetben bekerülünk földárnyékba, akkor itt a megfó bizony keresebb lesz, mint a Kíván 3,3 volt, akkor ezek a bizonyos szerdán konverterek képesek arra, hogy egy az egyben nyitnak, és innentől kezdve amilyen szabályozatlan feszültség van, limitálva 3,3 volton táplálja az összes többi fedélzeti arrendszernek a tápfeszültség sinét, és hát azt is hozzá kell tenni, hogy minden egyes létfontosságú arrendszerből nem azért rajzoltam kettőt erre az ábrára, mert kétben nyitom, és akkor jobban látunk, hanem azért, mert kettő van belőle. Tehát ugyanúgy, mint a matat egy esetében hideg tartalékol és egykon meghibásodásra méretezett arrendszerekkel dolgoztunk, a kurva egy esetében is egykon meghibásodásra méretettünk, tehát konverkontrolljúniból kettő darabban, szerdán konverterből, tehát az energiállátó rendszernek a feszültség stabilizáló áramköréből kettő van, a megfelelő feszültség és áramhatároló kapcsolókból, hát elég sok van, de itt kettő tüntettünk csak fel. Egyetlen egy dologból van csak egy, az igazából az akkumulátor, hiszen a tárgyat köttem ide, még így is csak cipőkanállal fért bele ez a bizonyos akkumulátor. És hát ugye akkor kérdezhetné valaki tőlem, hogyha igazából elromlik az aksi, akkor mégis hogyan működik, hogyan van tartalékolva az energiaellátó rendszer ilyen szempontból. Hát úgy fog működni, hogyha rossz az akkumulátor, akkor napos oldalon, amikor a napelemekből jön bejövő energia, akkor működik a rendszer, a földel nyitva meg elmegyünk almunkába, és onnantól kezdve majd úgyis föl kell 40 perc múlva a naposka, és újra kerülünk föld napos oldalára. Tehát ilyen kicsit sánta üzemmódban, de még így is tudjuk működtetni a fedélzeti arrendszereinket, akkumulátor meghibásodás esetén is. Tehát akkor eljutottunk odáig, hogy 3,3 volt a stabilizált áramhatáról megfelelő védelmekkel ellátott tárfeszültségünk van. Nyilván nem így fogja lemorzézni a bizonyos telemetri adatviteket a karácsonyfa jönnös világító újjával, ugye a művel felületekről, hanem egy megfelelő, nem is egy, hanem kettő fedélzeti számítógép kell ez, amire csatlakozik néhány mozgásszenzor, némi memória, némi real-time clock és naptár, illetve a megfelelő másodlagos kísérlethez tartozó totál ionizáló dózismérő rendszer, aminek az elemeti adatait nyilván gyűjtés, archiválja és a flash memóriába költi ez a bizonyos fedélzeti számítógép, megfelelve ugye az MPPT áramkörökről, a power control unitről és az összes többi mérhető adat, belső feszültség, áram, hőmérséklet, háromtengelyi napelem oldal megvilágítás, háromtengelyi többgyorsulás, többsebesség, mágneses térerősség érték monitorozva van a fedélzeten, és a többi nagyság szerint a 60 valahány, aztán talán pont 64 teremeti alatunk van, amit monitorozunk, tehát folyamatosan. És akkor jutottunk el igazából az elsődleges hasznos teherhez, ami szerves része a kommunikációs arrendszernek, hiszen mégiscsak a művelt fedélzetről le kéne imádkozni a telemetri adatbiteket, ugye a földi állomásról, illetve a földi állomásról telekommanként, ugye vezérlő parancsot kéne feljuttatni a művelt fedélzetére, ugye ezt végzi a redundáns kommunikációs rendszerünk, illetve ehhez tartozik a spektrum monitorozó arrendszer, ami igazából az elsődleges hasznos terhe a műoldunknak, nem is egy pont belőlünk, hanem kapásból kettő, ugye a hideg tartalékolás egy pont meghibásodásra való méretezés miatt, és ez a fajta spektrum monitorozás, ez konkrétan az ember által keltett rádiófrekvenciás smogot, rádiófrekvenciás szennyezettséget próbálja majd monitorozni, amelyet konkrétan a digitális földfelszíni tévéadó segítségével produkálunk, ugye ezért ember által keltett szennyezettség. Tehát nem arra a fajta környezetszennyezésre kell gondolni, hogy konkrétan eldobáljuk a petfalasztot, meg eldobáljuk a kollásüveget, és akkor jaj, mennyire felnézzük a környezetünket, hanem ez konkrétan egy elektromágneses hullámok formájában kisugárzott jelteljesítmény, vagy hát igazából zsúl, tehát energiamennyiség, ami hát mondjuk úgy, hogy aminek jelentős része azért kisugárzódik a világűrbe, hiszen a földfelszíni digitális tévéadók a 460-860 MHz-es frekvencia tartományban üzemeltetve nagyjából 10-100 kW közötti teljesítménnyel hát sugároznak, és lehetőségük, hogy mondjuk tetőantennával viszonylag távol az adótól lehessen digitális minőségű tévéadásokat nézegetni a tévében. Ez tök jó, meg minden, csak az a baj, hogy ennek van hátrányos tulajdonsága is, hogy ebben az munkahelyek sávban már az ionoszférának a többszörösködés miatt egy visszavárító hatása, ami a reflektáló hatása már nem érvényesül, ugye ezért tudunk a műholdainkkal többek között kommunikálni, illetve hát ez a bizonyos tévé jelet kijut a világűrbe, tehát igazából IT-nek fordáltatunk reklámblokkokat, illetve némileg megszakítva néhány műsorral, hogy ez digitális minőségű tévé adás, csak nem biztos, hogy kíváncsi erre az adásra. Nem válasz meg ez a kisugárló DVD-tél, amely nem hasznosul ugyebár a tévét néző DVD-nézőnek a vezőkészülékében, ez fenyegeti a környezetünket, konkrétan az alacsony pályás műholdakkal való kommunikációt gátolja, hiszen interferenciaszintet emel, ugye a földet látja egy alacsony pályás műhold, nagyjából fél-féltől tartományban, és ennek megfelelően hát nem tudunk a műhold fedélzetre bejutni olyan egy-két wattos adóteljesítménnyel földi vezető oldalon, hanem meg kell növelni az adóteljesítmény 10-100 watt, 1 kilowatt nagyságrendjébe, hiszen a földről sugározva különböző földrajzi körzetek felett különböző mértékű spektrális interferencia okozódik, és innentől kezdve ezek a műholdak ezeket az interferenció jelenségeket látják, és hát mint tudjuk rádiokommunikációban az erősebb kutya kell érvényesül, ennek megfelelően hát akinek nagyobb a teljesítménye, az fog ugye felőtérességet okozni annak, akinek kisebb a teljesítménye. Ez egy másik történet, hogy adott esetben a fézi adót üzemeltetőknek is lehetne szólni, hogy lehetőség szerint nekik felé sugározzák ezt a bizonyos reklámblokkokat tartalmazó digitális földfelszíni tévéjelet, hanem igazából csak közben más még oda is majd váltani, meg videózni. Szóval ne földfelé sugározzák, hanem lehetőség szerint a tévénézők irányába. Aztán majd kiderül, hogy ez mennyire lesz hatásos, mi ezt a fajta fennyezettségi térképet meg szeretnénk alkotni a földfelszínre vonatkozóan, tehát az egyes földrajzi térségek vonatkozásában milyen frekvenciák, milyen jelszintek mérhetőek a műhold fedélzeti rendszereinek segítségével, és hát ezt a felemető adatmennyiséget szeretnénk egyébként rádiomatőr sáv, ugye publikusan lehozni, és mindenki számára kereshető módon, meg kutatható módon nyilvánossá is tenni a földi állomásunknak a honlapját. Ez úgy lenne ugyebár a tudományos célunk. Ha egy kicsit belenézünk a panelokra, akkor az egyik az általában a panelnak az egyik oldalát, és ugyanannak a panelnak a másik oldalát mutatja ez a fajta fénykép pár sorozat. A 100 forintos persze nem került fel a műholdra, igazából csak méretarány miatt került oda. Tehát ezek a bizonyos napelemek, ugye ebből a napelem mennyiségből 6-szoros redundanciával rendelkezünk, tehát egy kockának mind a 6 oldalán hasonló áramkörök, hasonló napelemcellák foglalnak helyet. Van egy megfelelő energialátó rendszer 2-es panelünk, amelynek a felső meg az alsó rétege itt látható. Ugye ez ugyanazon panel, mert itt ugye buszcsatlakozó hüvelysor, itt a hozzátartozó buszcsatlakozó szüskesor van, tehát én ezt tekkelhető módon a kockám a 6 darab külső panelen belül, ugye egymással párhuzamosan van 5 darab belső nyomtatott áramkörű lap. Na most ennek az alrendszernek egy kifejezetten érdekes tulajdonsága, hogy nagyjából olyan 1600 darab alkatrész tartalma, ez a 40x40 mm-es nyáklat méret, és ezt mind laborban egyszerű mikroszkóp kéziforrasztás tűhegyes fáta segítségével rakjuk össze, illetve ez a panel tartalmazza az adott esetben használt, ugye másodlagos kísérletként üzemeltetett totál ionizáló dózismérő térvezérlésű transzisztorokat. Ugye másodlagos kísérletként mi igazából arra lennénk kíváncsiak, hogy a naptér tevékenységből adódó nagy energiájú részecske sugárzás az mit produkál a műhold fedélzeten, mennyire tudja adott idő alatt tönkretenni ezt a fajta elektronikát, mert ugye ha mi felrakunk csak nem egy pont meghibásodásra méretezett a rendszer, hanem mindenből csak egyet, és belekerülünk egy ilyen nagy energiájú részecske felhőbe, akkor onnantól kezdve hát az az energia mennyiség, ami mondjuk a részecske mozgásából adódóan mondjuk áthatol a PN átmeneten, csinál mondjuk a mikrokontroller kimeneti antiparallel diódáján egy tilisztolhatást, onnantól kezdve rövidre zártuk a tápra minket is lehúztuk a dolog. Ugye ezt a fajta hatást is többet között tudjuk érzékelni túláram védelem segítségével, ugye lekapcsolni a hívásnak vélet a rendszert, és átkapcsolni a redundáns párjára, ami a hidegtartalékolásban szerepel. De ezzel nem tudunk űridőjárás időzőjelvezetten monitorozni. Erre konkrét mérőrendszert kell a fedélzetben rakni, két-két korlátozis mérőszer van ezen a bizonyos panelen, amely mikrovoltos felbontással egy nagy bitszámú AD átalakítóval folyamatosan méri ennek a bizonyos térvezetési tranzisztornak a konstans áram mellett való mikrofeszültség változását, hiszen ha ezek a nagy energiájú részecskék behatolnak abban a bizonyos sugárzásmérő tranzisztornak a felkezetére, akkor ott maradandó úgymond károsodást okoznak, ami azt fogja jelenteni, hogy a mikrofeszültség ennek a tranzisztornak meg fog változni, tehát ha konstans áramot folyatok rá, át rajta, akkor igazából feszültségváltozás alapján követhető ez a fajta ionizáló dózis mennyiség, ez totál dózis, tehát ez egy akkumulálódó dózis mennyiség, ami éri a műholdat. Ebből mi nem szeretnénk mondani, hogy ma körülbelül, hogyha nagy gond nincsen, tehát mondjuk részecske viharban nem kerülünk bele, akkor körülbelül mekkora lesz még a működési élettartama a műholdunknak, hiszen itt szeparálnám azt, hogy a műholdnak van egy működési élettartama, meg egy pálya élettartama. Ugye a MASZAT egy esetében a műhold működési élettartama és a pályájának az élettartama az megegyezett, hiszen működő műholdként van be a légkörbe és égett el sem is jut meg. Az meg egy esetében ugye teljesen más a pálya, tehát 600 km-es, 650 km-es körpálya esetében a pályának a fizikai élettartama az nagyjából 20-22 év. Ugye ez egy nemzetközi szabályozás, hogy alacsony földkörüli pályára kerülő műholdak esetében nem haladhatja meg a pályának a fizikai élettartama 25 éve, tehát ha fölkerül egy műhold és adott esetben nem is működik, tehát őstenét lesz belőle, akkor is maximum 25 évig lesz belőle őstenét. Ugye az őstenéttel az a probléma, hogy kontrollálatlan kerül a világűrben, és másik adott esetben nem őstenéttel, hanem működő műholddal képes ütközni, hiszen kontrollálatlan kerül, nem tudunk pályát módosítani, és onnantól kezdve nem tudjuk elkerülni adott esetben az ütközést, és ez a fajta 25 éves limitációhoz vonatkozik a mi pályánkra is. Az biztos, hogy 20-22 évig a smog egy nem fog működni. Tehát a működési élettartama nem lesz ennyi idő, az tuti. Tehát ha csak a hőtechnikájára, a hőháztartásbeli plusz-minusz hőmérséklet különbségekre gondolok, akkor már egy igen erőteljes időbevétel éri magát a műholdat. Szóval ha 3 hónapot túlélünk, az már teljesen jó, mert 3 hónap alatt bőven meg lehet csinálni azokat a mérésedet, amit mi spektrummonitorozás, mint elsőleges kísérlet, mint érési eredményeket el szeretnénk végezni a műholdfegyelzeti rendszereivel, fegyelzetnek a különböző a rendszereivel, illetve hát a 3 hónap után gyakorlatilag minden nap kvázi ajándéknak számít, persze fel sem szeretnénk azt, hogy minél tovább működjön a műhold, de tudom azt, hogy nagy valószínűséggel őszemétként fogjuk végezni a smog egy esetében is nem működő műholdként, kizárólag akkor 22 éve kivírni a működőképes állapotban. De ugye vannak különböző napelem oldalaink, és ezek a különböző napelem oldalak, ezek ugye alkalmasak arra, hogy adott esetben a napelem alá egy megfelelő nyomtatott áramköri panelbe integrált mágneses anyagot helyezve, egy nagy hiszterézis veszteségű anyagra gondolok itt konkrétan, meg a hiszterézis veszteségű ferromágneses anyag köré egy megfelelő rövidzárt sokmeneti tekercset készítve, és minden egyes napelem oldal alá ezt a fajta mágneses struktúrát ragasztva, szeretnénk csökkenteni a pályának a fizikai élettartamát, és ennek az elve pedig az, hogy a Földnek a mágneses terével kölcsönhatásban, ugye a Föld mágneses tere elővon a messzésben, vagy a műhold mozgásából adódóan a hiszterézis veszteség anyagban egyrészt hiszterézis veszteséget okoz, másrészt pedig vészveszteséget, ugye a rövidezett tekercs miatt, mint transformátor, csak ugye egy kicsit máshogy vannak az állórész, meg forgórész, szóval nem is tudom, hogy melyik az álló, meg melyik a forgó, igazából kerindő, na mindegy. Szóval ezt a fajta mozgási energiát sokkal és sokkal rövidebb idő alatt, mondjuk 1-2-3 év alatt szeretnénk teljes egészében eldisztipálni, aztán majd meglátjuk, hogy mennyire jönnek be ezek a fajta számítások. Szóval mi a 22 éves tervezett pályának tartalmat is szeretnénk lecsökkenteni egy-két éves időtartamra, tehát legalább egy nagyságrendet csökkenteni rajta. Pontosan azért, mert a lehető legkevesebb időt töltsük külszemétként a világunkban való keringés során. Ugye ez a harmadatos célunk igazából ezeknek a mágneses úgymond tékező anyagoknak a tesztelése, illetve a működésnek a kimutatása. Ugye van egy fedélzeti számítógépünk, illetve nem egy van, hanem kettő, ugye a NAC-nak az egyik oldalán, meg a másik oldalán. Ez egy egyszerű kis Cortex M4-es mikrokontroller, annyira, hogy ez nem egyszerű. 30 millió utasítást tudunk végrehajtani egy másodperc alatt, miközben az maximális áramfelvételünk a névleges 3,3 volt mellett 3 milliamper alatt marad. Tehát viszonylag jó energiahatékonysággal tudunk számításokat, akár levegőpontos számításokat elvégezni a fedélzeten. És a mikroszámítógéphez tartozik az a bizonyos flash memória, amiben ugye a keresztező telemetri adatokat beleértve a spektrumérési információkat is megfelelőképpen tudjuk tárolni, és ugye utána a földi állomás parancsra ezeket a telemetri adatokat leküldeni a földi állomásra, és ebből ezt a fajta rádiófrekvenciát, szennyezettségi térképet megalkotni. Ugye ez az agyunk. Egy kritikus dolog az a bizonyos antennanyitás, konkrétan egy panel, tehát a belső oldalon mutatott államkörű lapnak a legfelső rétege egy ilyen kondenzátor temető, hiszen ez az egyetlen egy panel felel azért, hogy az a két darab, igazából nem is kettő, hanem kétszer kettő, szóval ez egy ilyen V-alakú valami, antenna, az ki tudjon nyílni a műhöz fedélzetéről. Ennek megfelelően én mutatnék egy videót, konkrétan az antennanyitás videót, mert vannak benne azért érdekességek, antennanyitás, és ebből én a smog meg szeretném, és végtelenítsük. Tehát az antennanyításnak a folyamata, így jöttem el. Ja, magyar, és nulla. Szóval körbe vagyunk tekerve, és elolvasztjuk azt a bizonyos műanyag szállat, ami egyébként itt a hosszán is látszódik. Ezt az irányt, ami hirtelen becsukásnak nem fogja produkálni önt, ami volt, tehát egyszer kell az antennákat kinyitni. Ugye ezek nagyjából ilyen V-alakú, egymásra merőleges struktúrával rendelkező antennák. Az egyik az konkrétan a kommunikációs rendszerhez tartozó antenna, a másik pedig a spektrummonitorozó rendszerhez tartozó V-alakú, de széles sávban használt antenna. Ezek egyszerű, hát a NASA egyen ugye mérőtagokat használtunk antenna alapanyagként, a kiváló dinamikai tulajdonságokkal rendelkezik, és főkés segítségével elolvasva azt a bizonyos domérszálat, ugye ki tudtuk nyitni a fedélzetből. A smog egy esetében, mint 50 kis kocka méretű műhold, ezt a nem egy, hanem két antennát, mert nem tudjuk így nyitni, igazából ez egy ilyen bicikli bogdenből készült, két bogdenből készült antenna, konkrétan három elemi száll a normál bicikli bogdenből letekerődik, szúrógéppel összeteken, kiváló dinamikai tulajdonságokkal rendelkező forrasztható antenna alapanyag, nem mellesleg alapjelvénykező olyan értelemben, hogy ha körbetekerem a kockát megfelelő irányban és lekötözöm egy műanyag szállal, akkor is olvasztott módon, tehát ellenállás tudalakkal fűtve ezt a műanyag szállat, elolvasztható ez a fajta rögzítő mechanika, és onnantól kezdve az antennánk azok szépen kigondolódnak. Nyilván le kell zajlania annak a folyamatnak, hogy a rakéta fölkerült föld körüli pályára, pályára állította az elsődleges hasznos terhét, pályára állít néhány műholdat, többek között a Unisat 7-ből valószínűleg minket is pályára állítanak, eltelik fél óra, hiszen a csúszóélet mellett van két darab nyomógomb, akinek éppen a kezében van a kocka, az éppen nyomulhatja is, az a két nyomógomb felel azért, hogy érzékeljük, hogy kiléptünk a nagyobb műholdból, és onnantól kezdve lezajlódhat a antennanyitás folyamata. Ha a antennanyitás megtörténik, akkor nagyon jó van. Akkor konkrétan tudunk kommunikálni már, mert méréseket végezni a smog egy megfelelő arrendszereivel. Ugye itt két dolgot kellene megemlíteni, egészen konkrétan azt, hogy ha van akkumulátor, akkor tökéletesen jól működik a dolog, mert az akkumulátor megfelelőképpen kapcsol tranzisztorokon keresztül, rásítjuk arra az elemásúzalra, ugye fölítjük az elemásúzal, elolvasztja az amiltállat, kinyílik az antenna, tökéletesen működik a dolog. akkor van gond, hogyha az esetben nincs akkumulátor. Tehát elkölthetünk olyan időszakot, mondjuk a rakéta gyártójánál, a rakétának az üzemeltetőjénél, bent a nagyobb műholdban, illetve a nagyobb műhold a rakétában, hogy mondjuk adott esetben rossz minőségű akkumulátorral kerülünk föl a földkörű pályára. Ebben az esetben tisztán napelemből is tudunk hitni, nem azért, mert kb. 30 milliamperes árammal tudjuk terhelni a napelemet, tehát abból ellenállás tudat nem indítjuk föl, de hogyha megfelelőképpen egy diódás feszültség sokszorozón keresztül nagyjából 24 voltra töltjük ezt a fajta kapacitás mennyiséget, és utána ezt a tárolt, ugye egyszerűen szépen úgy nézett nevezett energiát, ezt rásítjuk a másik ellenállás tudatra, ami ugyanannak az amizetának a másik végét olvasztja el, akkor az is felüldik, az is elolvasztja ezt a bűnös zamőtállat. Tehát adott esetben még akkumulátor sem szükséges ahhoz, hogy az antenna nyitás, mint kritikus folyamat, mert ha nem nyitjuk az antennát, akkor úgy is lehúzhatjuk a rólót, hiszen felrakunk egy ilyen tömegű testet, és semmi értelme nem volt, mert nem tudunk vele kommunikálni, nem tudunk vele mérésemet végezni. Szóval az antenna nyitás ebből a szempontból mondjuk úgy, hogy egy küldés kritikus folyamat, és kellőképpen le kéne tesztelni, le is van tesztelve, és megfelelőképpen tartalékolva is van, még akkumulátor nélkül is lezajlódik maga a folyamat. És maga az elsődleges mérőrendszer, ugye a kommunikációs rendszerhez tartozó kis államkör, kis mérővevő, ugye ez a kommunikációs rendszernek az antennája, mint adóvevő, diffúzornak a hozzáképes, ugye a 3D ábrában a szimulált iránykarakterisztika. Ugye tudjuk azt, hogy egy monopól diffúzor elrendezésű antennának hátránya az, hogy van neki műhelye, tehát a szál irányba nem nagyon szeretnek ezek az antennák sugározni. Emiatt mi a maga egy esetében a kvázi random mozgás a keringés során dolog miatt azt döntöttük, hogy hát legyen belőle nagyjából V-antenna, mert ennek az iránykarakterisztikának a fluktuációja, ugyan szimuláció alapján 6 decibel, a mérés alapján meg 10 decibel, de ez még bőven jó arra, hogy nincs neki műhelye, tehát bármilyen kvázirendben mozgást végez a keringés során, soha nem mér az antennának a nem létező műhelye a földi állomás irányába, tehát fizikailag nem tud ellehetetlenülni a műholdnak a vétele, illetve nem tud ellehetetlenülni a műholdról, hogy a földi állomásokra a műhold felületeket juttatott adott mennyiségnek a vétele, hogy a műhold árva. Visszakaptuk a NASA-1-nek a rádiomatőr frekvenciáját, ezt a bizonyos 70 cm-es amatőrsávtól levő értéket, a 437-345-öt, és hát ugye a 300 mW-os átlagos bejövő DC teljesítményből a rádió való segítségével egy nagyjából 33%-os légfoghatások mellett tudunk 100 mW-es teljesítményt lesugározni 432 MHz-es sávban a műholdunkról. Ez ugye azt fogja jelenteni, hogyha a fejünk fölött van egy 600 km-es pályát, és mi horizonttól szeretnénk a műholddal kommunikálni, akkor az a horizontbeli távolság az bizony több mint 3500 km-es távolság, és azt ezen a hullámsávon ekkora teljesítménnyel meg kéne tenni. Szóval nem az a fajta szokványos néhány kilométerre van a mobiltelefon átjátszó adó és vízbe szállunk, és vízből képhatós adó teljesítménnyel szokunk telefonálni, ugyebár a mobil készülékünk el, és akkor mindenki elkezd szülélni, hogy jaj, mennyire károsak az átjátszó adók, mert besugároznak bennünket, holott 3 centivel vagyunk, hol van 200 adó teljesítmény, 900 meg 1500 meg lehet. Na mindegy, zárója bezárva. Lényeg az, hogy a frekvencia engedélyeztetési okokból kifolyólag, ugye koordinálva a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és a VIAU és a VITU által, ugye szabályozásra került az a fajta dolog, hogy mekkora lehet a maximális megengedett sávsebesség, mint telefonban, mint pedig telemetria irányban. Itt ugyebár nem gigabit Ethernet kapcsolatra kell gondolni, mert mégiscsak nem USB-s kábel lóg ki a műholdból, mert egyrészt töltekeredne a földgolyóra, másrészt pedig hát azért mégiscsak 3500 km távolságot kéne átfidalni, és downlink irányba, tehát földműhold irányba egy megfelelően spektrálisan hatékony Gaussi minimális és fény modulációs eljárása, ugye két állapot tudva ráadásul, nagyjából egy olyan 12,5 kilobit per szekundum bruttóadat sebességet tudunk elérni, amihez tartozóan egy AU40-ből, illetve hát itt a simulék encoderrel rendelkező egykettes kódarányal bíró, hibajavító, kódoló, dekódoló eljárásunk van, ami kódoló irányban lineáris, a csomagmérettel számítási igényét tekintve dekódoló irányba pedig hát mondjuk úgy, hogy exponenciális, de azt úgyis a földi oldali számítógépeken kell elvégezni. Szóval egy megfelelő hatékony kódolással az effektív adatátítói sebesség nagyjából olyan 6 kilobit per szekundumra fog adódni. Ez bőven elegendő, hiszen ha azt vettük, hogy még spektrumot szeretnénk monitorozni, méghozzá ilyen frekvencia tartományba képes működni az a bizonyos spektrumalizátor 1, spektrumalizátor 2 nevezetű mérővevőnk, ugye a kommunikációs rendszer adóvevő 1, adóvevő 2, ugyanazon a tanulmány spektrum monitor 1, spektrum monitor 2, tehát egy szerű konnektorokat gyártott SSK, illetve OOK adatát erre kifejezte digitális egységes adóvevő, aminek a vevő részét használjuk a spektrum monitorban, hiszen ebben a frekvencia tartományban a kezdőleges értékre igazából 32,5-es rasszerrel beállítható a videófrekvenciának az értéke. A beépített és programozható IQ 16-es filtűrővel kellőképpen nagy RVD tartományban, ugye vételi KS-sávszélesség tartományban szabályozható ennek a mérővevőnek a tényleges sávszélessége, és hát a megfelelő dinamikával rendelkezik, tehát a minusz 10, minusz 120 dBm-es frekvencia tartományban kellőképpen jól tudja monitorozni az RSS-i értékeket, amivel ugye majd mi a spektrum monitorozást, mint olyat végre szeretnénk hajtani. Ugye előzetes kísérletként főként az NMH finanszírozásával és támogatásával jöttek létre ezek a bizonyos meteorológiai vallomás kísérletek, amelyek során igazából be kellett bizonyítanunk azt, hogy nem volt pályázó keringés során jelentős az ember által kisugárzott teljesítményszint, és lehető ez a bizonyos teljesítményszint a magas légkörben, hanem a meteorológiai vallomás segítségével, ugye a magas légkörbe emelkedve csak, tehát nem fölmenve 360 km-es alacsony körüli műholdpályáig, hanem csak magas légkörű vallonnal ezeket a kísérleteket elvégezni, ma mégis milyen jelszinteket sugárzunk kifelé. Ugye van egy ilyen halvány grafikon, ami nagyjából mutatja, hogy a bejövő DBMS jelszint függvényében milyen RSS-i regiszter értékeket tudunk letölteni. Ugye ezen a karakterisztikán mozgunk, és szeretnénk a megfelelő jelteljesítményhez tartozó bájtokat letölteni a felérzetről, és hát igazából valamilyen kis spektrum képeket gyűjtöttünk, ez az utolsó mérésnek, konkrétan október 3-ai mérésnek 9 óra 59, és még a koordinátáját is tudom, hogy hol volt, mert ott van mindenféle felemeti adat a ballonban, ilyen spektrumot lát a mérővevő fönt a magas légkörben. Ha ezeket a méréseket mondjuk úgy, hogy 3D-sítjük, igazából 2D-sítjük, tehát ilyen színes ábrát rajzolunk belőle, akkor mi konkrétan a ballonos kísérlet esetében ugye a bölcsőtünk digitális tévésházra voltunk kíváncsiak, és a magasság függvényében, hogyha kirajzoljuk a teljesítmény szinteket, akkor valami ilyesmi ábrához jutunk. Aminek van néhány érdekes pontja, kiemelnék ezek körül mondjuk hármat. Az első dolog, hogy ami kicsi a ballonunknak a magasság, ugye most nem műholdról, hanem ballonról beszélünk, akkor igazából a Pécsényi egy a távol, a 3-as határhegyi 8 MHz-es digitális földfelszíni kockaspektrummal rendelkező 8 MHz-es tévés adornák látszódnak igencsak nagy jelszinttel, tehát a kivitetérő meteorológiai állomásról történt a ballonnak a fölereztése negyedik alkalommal is, és hát ott a minusz 30 dBm-es jelszint érvényesül. Amíg emelkedünk fölfelé, és kerek pár száz méter a ballonnak a magassága, addig igencsak dominánsan látszik mondjuk egy fősugárzási iránya ennek a bizonyos tévéadónak az adóantennájának, mint körsugárzó antennájának, de hát mégis taktos, hogyha a függőlegesre nézzük. És hát ahogy emelkedik a ballonunk, nő a talponti magasságon, akkor kezdve ugyebár a ballon által látott rádió horizont az egyre távol és távol, tehát folyamatosan elkezdjük látni a környező országoknak az egyes TV-adóinak a jeleit, és igazából ez a bizonyos BDDT spektrum, ez a egymáshoz képest a szépen sorakozó 8 MHz-es sávokkal jelteljesítménnyel megterít, megterít TV-adó jelekkel, ezek már nem biztos, hogy csak Magyarországról sugárzott adások, hanem külföldi szükséges országokból sugárzott adások, de hát mondjuk az egyik adónknak, helyi tévéadónknak azért igencsak kiugró melléknyalábja van, mondjuk 7-7,5 kilométeres magasságban, hiszen nagyjából a fősugárzási irányjal összemérhető teljesítmény szintet mértünk abban a tartózi magasságban, viszont 7,5 kilométeren annyira nem szokott Pista bácsinek lenni a tető antennájával, hogy nézze a mindig tévét, szóval az biztos, hogy ez a fajta jelteljesítmény ez bizony kisugárzódik a világűrbe, meg egyébként az alacsony elevációs tökű, ami nem hasznosul, ugye bár a tévésznéző repülőkészülékében, az is kisugárzódik a világműbe, nem mellesleg azért 30-35 kilométeres magasságban is, azon kívül, hogy megtelik a tévéspektrum környező országok tévéadóinak a jeleivel, azért van jelszint, olyan 10-15-20 dB jelszint csökkenés várható. Ugye, hogy a nagyságrendet kell mondani, hogy mit fogunk látni műhold fedélzeti oldalon, az nagyjából azt jelenti, hogy hát a 300 kilométerből egy a 600 kilométeres pályamagasság, vagy a 30 kilométerből egy 600 kilométeres pályamagasságot fogunk csinálni, az ugye 10-szeres 20-szoros távolság, a 10-szeres távolság 20 dB, a 20-szoros távolság még 6 dB, tehát ennek a skálának a külső pontja 26 dB-vel jön le, és onnantól kezdve ebben a tartományban fogunk majd teljesítményeket nagyságrendileg mérni, és ezzel a mérőerővel igazából megalkotni a különböző frekvenciákon, a különböző pozíciókban, tehát a kétsoros kefferadatokból, a pályadatokból számolt műhold pozícióhoz képest, melyik frekvencián milyen jelszintet látunk, nevezett tennyezettségi térképet, mint tudományos értékű mérési eredmény, vagy hát igazából tennyezettségi térképet szeretnénk a teljes földgolyóra vonatkoztatva megalkotni. Ugye ahhoz, hogy mi műholdat fejlesztünk, ahhoz nem csak ezeket a fajta kísérleteket, elektronikákat kell igazából létrehozni, hanem hát különböző teszteket, különböző mérőműszeres vizsgálatokat is kéne eszközölni. Ez hát egy egyszerű kis tömegmérés jelenleg a kukupak nélkül, illetve a mágneses vízerőzés eszközségű anyagok, tehát fékező anyagok nélkül 145,6 g-os tömeggel rendelkezünk, és ez már az akkumulátornak a tömege is benne van. Ez még körülbelül egy 25 grammal fog fölfelé növekedni, de hát igazából a rakéta, nem is a rakéta üzemeltető, hanem a Unisat 7 nevezetű nagyobb műhold, 32 kg-os műholdnak a specifikációja azt mondja, hogy 250 g-nál nem lehet nehezebbek. Szerintem viszonylag jól fogjuk majd tudni ezt a feltételt teljesíteni, de hát mégiscsak meg kell végezkednünk. Illetve hát együttműködésben a KFK-i Wigner intézetével, nekik van egy nagyon jó kis vákuumkamrájuk, ami egy hőkamrában van benne, és vendégül láttak minket, mármint a Smog Egyetlen kvalifikációs példán, egészen konkrétan oda a vákuumkamrán belülre kerültünk be. Nem is egy egyszerű bekerülés volt ez vákuumba, hiszen ugye a földi körülmények között úgy nagyjából három hőtranszport folyamatra lehet gondolni, ugye a fényes kontaktuson át történő hőelvezetés, mondjuk amelyik tranzisztor vagy amelyik IC, mondjuk a rádióadó, mint a legnagyobb teljesítményű fogyasztó, ugye melegszik, mint állat, mondanám én ezt, hiszen 300 milliwatt bejövő DC-ből 100 milliwattot sugárzunk le 437 megán, tehát 200 milliwattot hőri alapítunk infravörös tartományban, szóval azt a hőmennyiséget szeretném kivezetni a műhold oldalremezeire, és akkor az oldalremezeken keresztül, ugye hát nincs levegő, teljes vákumban, onnantól kezdve csak infravörös fénytartományban tudunk ülni, illetve melegedni, napos oldalon melegszünk, árnyékos oldalon meg látjuk a négykelvines hátteret, és onnantól kezdve hűlünk. Tehát ebbe a bizonyos termovákum kamerába még beérjeztünk két darab 60 wattos kis, igazából 55 wattos, de mindegy, nem menjünk bele a részletekbe, állíves autó reflektor izotni lokális napocskát, viszonylag közel a napelemekhez, hiszen mi vákumban voltunk kíváncsiak arra, hogy milyenek a hőterjedési tulajdonságok, miközben minusz 40 fokos a termokamrának a hőmérséklete is, és idő után a benne levő vákumkamrának a hőmérséklete is, tehát a benne levő eszközöknek a hőmérséklete, és fölkapcsolom a napot, hogy terjed a műholdban a hő, hogyha kívülről egy igen erőteljes komoly hőforrás keletkeztetődik, tehát mondjuk adott esetben kiderülünk napra, illetve ha bejutunk ugye éjszakai oldalra, azért van feketére este többek között a vákumkamrának a fala is, hogy tudjunk benne éjszakai oldalt is csinálni, lekapcsoljuk a lámpát, és akkor milyen a hő terjedési tulajdonság ugye a műholdból kifelé. Hiszen ez egy elég komplex probléma, szóval volt néhány BTS-es hőmérőnk azért nem csak a műhold fedélzeten, hanem a műhold fedélzeten belül is, tehát nem csak a napelem oldalakat szerettük volna monitorozni, hanem ezt a fajta termos és RT-tagokkal rendelkező hőháztartásbeli modell, ezt szerettük volna kvalifikálni ezzel a bizonyos termovákum kamrás méréssel, ami meg is történt. Ugye ezek környezetek esztek, tehát ezeknek a tulajdonságoknak a minusz 40 fok, 20-80 Kelvin fok tartományban működnie kell az elektronikának, teljes vákumban kell működni az elektronikának, illetve hát azt a fajta mechanikai megtermelést is a BHI-val való együttműködésnek köszönhetően ugye ki tudtuk alakítani, vagy hát le tudtuk tetteni. Szóval az a fajta folyamat, amikor a rakétából ugye vésebességgel az M-tömegű forróanyag kiállódik a csövön, és ugye a rakétahajtás, mint folyamat lezajlik, az nem egy leányálom azért. Szóval az megfelelő gázásterhelést mér a műholdunkra. Ez azt jelenti, hogy nekünk a kockának a mindenféle mechanikai, illetve elektronikai működési tulajdonságait kellett vizsgálni egészen konkrétan három tenger mentén. Tehát a kockánál mind három tenger mentén el kellett végezni azt a fajta rázást, hogy színusz víz. Tehát olyan 0,3 hektor, olyan 3 kHz-ig terjedő spektrumban adott amplitúdóval, illetve a vadinak hangszóróra felterelkezve, hogy végig vizsgálni a mechanikai rezonancia frekvenciákat, hogy lehetőség szerint a nyomtatott áramköri paneleken ne alakuljanak kiálló hullámok, mert akkor mondjuk lefoktogzanak róla az ellenállásuk meg a vízé. Szóval ilyen mechanikai rezonanciákat nem megfelelhetünk. Nem mellesleg van a spektrumnak, a rakéta rázás spektrumának egy megfelelő random része is, tehát ezt a fajta random rázást egy megfelelő spektrális sűrűség függvényen ugye előállítva, és azt a néhány kilovattos hangfrekvenciás erősítőt ugye meghajtva, ezzel a digitális jellel ugye tudjuk produkálni a hangszórónak a membránján azt a fajta rázást. Mellesleg a félszűnt jellegű felütés terhelést is le tudtuk vizsgálni. Na most itt az átlag terhelés a 20G volt. Egy átlag emberi szervezet ugye 10 hét között tud fölmondja a szolgálatot, tehát az esemény tétel a repülőgépében nem azért olyan furcsa módon, amikor különböző manőverekbe kezdnek, annyira örül és szólgol a kamerának, hanem különböző erők hatnak rá. Na most átlagosan egy ilyen frontális ütközésnél olyan 16-18 gép alsó hangol az ember szervezetére mért terhelés, és akkor mondjuk azt, hogy irreverzibilis folyamatok indulnak el a szervezetbe, tehát mondjuk a cégünk helyet cserél a májunkkal meg ilyen apróságok. Műhold igazából 65G-nyi külterhelést megkapott, mindhárom tenger mentén, és a 65G-nek is megfelel. A rakéta csak azt mondott, hogy hát igazából csúcsterhelés lenne 25G, hát mondjuk úgy, hogy leteszteltük szerintem többszörösére, úgyhogy bízunk a mechanikai és elektronikai struktúrában. Olyan módon is, hogy konkrétan közben üzemelt a műhold, tehát miközben ráadtuk, folyamatosan jöttek az elemeti adatok. Ugye van egy elsődleges földjel vezérlő állomásunk, ahonnan majd innen fogunk menni az épületnek a tetejére, egy ilyen állomáslátogatásra. Ugye ez az állomás, mint ténylegesen elsődleges földi, nem csak vezérlő, hanem vezérlő állomás is, tehát azon vezető találhatók itt ott a fegyelzeten. Rendelkezik egy megfelelő 4,5 méteres parabolával, hiszen ha a műhold irányában a 100 milliwatt-es teljesítménynek megfelelően, ugye a rádiófrekvenciás link vonatkozásában, ugye a korlátolt tömeg térfoga nyitható antenna méret miatt ugye nem tudok decibeleket belevarázsolni a rádió linkbe, akkor bizony földi állomás oldalon lehet a tartalékot képezni. Ez egy olyan 4,5 méter átmérőjű parabola antenna, amely egy ilyen 10 menetes backfire helix antennával rendelkezik, mint primer sugárzó. Ez ugye arra képes, hogy van egy ilyen kis tányérja is itt, ezért hátrafelé sugároz, az most nem reflektor, hanem direktorként funkcionál. Tehát ez egy ilyen cirkulárisan polarizált elektromágnes hullámot kvázi megvilágít ki ezt a jó kis tükröt, ami igazából egy 55 mm-es óvodott vészháló, ami hát a 432 MHz-en most itt nincs fönt a frekvencia érték, hogy a 70 cm-es amatőr sávban igazából reflexió tekintetében ugye egybefüggő fényfelületnek számít, hiszen nagyon finom a hálózat a tövése az 5 mm a 70 centis hullámokhoz képest. Tehát a lényeg az, hogy egy fősugárzás irányban egy a 8 fokos nyalábérességű földjel rendelkezik, és hát azért választottuk a cirkulárisan polarizált primer sugárzót, hiszen miközben a smog egy a pályán kering, ugye ő egy ilyen V-típusú fázisító lanternával próbál sugározni lineáris polarizációval, csak a véletlen mozgás következtében nem tudjuk megmondani, hogy ez a polarizáció az most működleges, vagy vízszintes, vagy milyen szöget zár be, mondjuk a vízszintesre. Innentől kezdve egy lineárisan polarizált gyereket cirkulárisan polarizált antennával. Ugyan 3 decibellel rosszabb nyereségértékkel tudunk venni, viszont függetlenítődünk a polarizációnak a különböző fluktuáló hatásaitól, tehát viszonylag jó értékek jelent a védet a 21 decibel. Ehhez tartozóan, mivel a vezérlő állomás is 1 kW kiadó teljesítményünk van 437 MHz-en, ez ugye azt jelenti, hogy 100 kW effektív kisugárzó teljesítményünk van a antenna fősugárzási irányába, tehát biztos, hogy fel tudunk jutni a művelfedélzeti rendszereire, hiszen 5 kbps névleges vezérlő adatátviteli sebesség mellett a vételi érzékenység az 113 dB-en a művelfedélzeten. És hát természetesen maga az állomás, mind az antenna forgatás tekintetében, mind a vonásvétel, mind pedig a pályakövetés tekintetében teljes mértékben az automatizált, illetve távolról vezérelhető. Tehát fizikailag nem kell az épületben tartózkodni ahhoz, hogy egészen konkrétan műholdat tudjunk nem csak venni, hanem vezérelni is. Automatikusan meg tudjuk adni, hogy melyik műholdat, melyik alacsony pályás műholdat szeretnénk követni azimutban, illetve elevációban, ugye 360 fokot meg tudunk valami, 180 fokot meg tudunk dőlni, tehát igazából a fejünk fölött előszerből fedettek bármely pontjára rá tudjuk állítani az antennának a fősugárzási irányát, ugye mechanikai forgató segítségével. Illetve van egy másodlagos földi állomásunk, mint hát otthon nálam érdel a másodlagos vezérlő állomás. Itt egy kicsit szerényebbek a viszonyok, mert csak 14 elemű keresztül, amikor megyünk a 70 cm a 2 méterre, de ugyanúgy 120-at adó teljesítménnyel tudom vezérelni, meg tudtam vezérelni annó a MAT-1-et is, és hát a MU-1-et is, hiszen ez is távolról vezérel, sőt, frissítenem kéne a képet, mert kéne már igazából hát napelemekkel rendelkezik meg, mert saját autonóm energiaellátással rendelkező állomás ez. Illetve hát van némi együttműködés többek között a Silattal is, aminek hatására hát az egyik hallgatónak konkrétan a Smog egy dedikált vezetőkészüléket készíti. Tehát az a fajta dolog, hogy ne csak mi tudjuk vételezni a Smog egyet, az olyan módon tud előállni, hogy ilyen szoftverrádió, ilyen 7000 forintos elbőlben kapható RTL-SPR-nek nevezett készüléket is vehető a Smog 1, illetve vehető volt egyébként a MATAT 1 is. Meg hát, szóval van ilyen kézivelő, egyes típusú antenna forgatóval, tehát ha adott esetben én ezt a bizonyos hát PVC-sőből készült valamit, mint antenna tartó, ezt mondjuk tényleg, és a kézi, amit elővettem belőle, akkor igazából tényleg sok már a műhold hiányzik a föld körüli pályára, hogy egyes típusú forgatóként egyes forgasnak alapon az útba, elevációba, meg polarizációba, egy ilyen hipermérő mérőszak az antenna struktúrával, meg ezzel a nagy költségvetésű vezővel ezt körbe is adnám, nyugodtan meg lehet nézni, nem marad. Szóval lehessen követni és lehessen a telemetri adatokat vételezni majd a Smog egy fedélzetéről. De hát van egy hallgató, aki lelkes volt és azt mondja, hogy ő most konkrétan dedikáltan Smog egy vezőt szeretne készíteni, és akkor hát készített ilyet egészen konkrétan november 11-én, a Mégetemi Rádióknak a szakmai napján fogjuk ezt bemutatni, illetve jó pár darabot majd képbe adni. Ez egy nagyon egyszerű vezőstruktúra, ugyanazt a vagy hasonló, mert a műhold felérzeten SI 1060-as van, itt a műhold készülék esetében 1062-es csipet fogunk használni, ami tartalmazza azt a rádiós mikrokontroller, ami a soros USB illesztőző számítógép USB portjával tud kommunikálni, és megfelelő képen van egy illesztőállózat, egy sávátelektő szűrő, egy ilyen felületi akusztikus hullámszűrő, meg a megfelelő LNA-1 SMA-s csatlakozóra, vagy mondjuk adott esetben a mérőfal a dipolra, mint a jagiantánának a szerves része fizikailag csatlakoztatva, kézivevőként gyakorlatilag az USB porton a telemetri adatok elérhetőek lesznek. Azzal a bizonyos programmal, amit egy másik hallgatón készített, mint földi állomás demodulátor szoftver, tehát azok a rádiomatőrök, azok a természetek személyek, akik konkrétan venni szeretnék a Smog 1-nek a jelét, azok akár szoftverrádiós alapokon, akár Smog 1 vezető alapon, akár rádiomatőr hardware rádiós alapon, ha tudják, hogy merre van a műhold, milyen doppler frekvenciával rendelkezik a mozgásából adódóan, ugye kikorrigálva ezt a doppler hatást tudják venni a jeleket, mivel a GMDB-nek nincs ezt az adományos publikus demodulátoros módszerünk, ami a megfelelő hátforgatót, rádiók, hangkártyát adott esetben, ugye mondjuk amikor a hardware rádiónak a hangkártyák is kimenetét csatlakoztatjuk a hangkártyának a megfelelő bemenetére, akkor tudja demodulálni azokat a bizonyos bejövő GMSK alacsomagokat, nem mellesre tudja vezérelni a forgatót, magát a rádiót, a frekvencia elcsúszás, hiszen ha hozzánk közeledik a műhold, akkor ugye magasan frekvencián látszik az, mi, ha meg tőlünk távolodik, tehát le, jó szakaszban a pályán belül keringés során, akkor konkrétan ugye csökken ez a bizonyos mérleges frekvencia, és hát nem mellesleg ugye a normál teremető adatok vétele az a publikus kliens beismeri, hát telefonon irányolt meg megtartni saját magunknak, hiszen azt a fajta műhold belőlési sajátosságot, mint olyan nem nagyon szeretnénk kiadni a kezünkből, szóval de attól függetlenül QT-ben íródott ez a bizonyos program, és a forráskóddal együtt, mondom, a titkosító kulcsok kivételével ez publikussá válik, illetve szabadon hozzáférhetővé, elérhetővé válik majd a GMDB-n-EU. És akkor szerintem nekem úgy nagyjából az időm lejár. Ugye itt általában fel szokott merülni az a kérdés, hogy jó, mikor és hogyan kerülünk föl-körüli pályára. Ugye ez jelen esetben a mostani menetrend szerint, ami már egy háromszor módosított határidő egyébként, 2018 Q2, tehát jövő nyár, nagy valószínűséggel, ez nem biztos, tehát a határidő ilyen viszonylatban haladni, tehát ezt is simán lehet halasztani, és ha minden jól megy, akkor Falcon 9-es hordozó rakétával, méghozzá ezzel a bizonyos Jumitak 7 nevezetű 32 kg-os rádiómatőr műholdba fogunk mi belekerülni, ezt fog a mondjuk Falcon 9-re fölkerülni, a rakéta fölmegy, az elsőleges hasznos terhetnénk kénműholdat, tudjuk, hogy kénműholdak nincsenek, de szóval 7500 óra kénműhold csak van a világűrben, na mindegy, szóval az elsőleges hasznos terhet pályára jutja a 32 kg-os Jumitak 7-et, és utána 24 órán belül várhatóan pályára jutnak a műholdból bennünket is, mint 50 kis kockak, hiszen konkrétan a rakéta gyártójának az 50 kis, 125 köptent és 250 gram maximális tömeggel rendelkező zsebműhold, mint takettő borszai kis műhold, nem kereskedelmi mennyiség, tehát nem tudunk közvetlen rakétából tartani, hogy műholdból kell úgymond kettős tartani. És akkor én ennyit szeretném.
Köszönöm szépen, nagyon.
Hogy melyik földrajzi hely felől, milyen szög alatt, mikor fog látszódni a műhold, hova kell fordítani az antennát, és hova kell fordítani a dobbert.
Talán kérdés? Nekem van, hát az első kérdésemet kilőtted, hogy mikor lövik fel. Másik ilyen kérdésem, ez egy kicsit kötött-kötött kérdés, hogy miért ezt a frekvenciaságot választottátok? Van-e erre valamilyen piaci igény, vagy tehát miért? Ez az egyik oldala a kérdésnek. Van egy másik oldala is, hogy tulajdonképpen 600 kilométer. Látjátok, hogy például 645 MHz-en működik egy tévéadó. Tudjátok azonosítani valamit, hogy honnan jött a jel, vagy csak a tényt állapítjátok meg, hogy na itt van egy ilyen jel, ilyen kérelőséget. Tehát egy kicsit finomítsuk a mérési lehetőséget, hogy mi az, amit úgy tudtok mérni. Köszönöm szépen.
Jó, hát akkor soha nem megpróbálok válaszolni. Ugye a MASZAT egy esetében ugye egy 10 centis kocka volt, mondjuk úgy, hogy a 17 centis mérőszal a monopól antenna, az kellő éppen nagy biztonsággal nyitható volt a múlva felérzeméről, ebből adódott a 70 centis rádomat, hogy sávból levődem, és ugyanezt törököltük a Q1-jel, csak akkor nem a felérzetből nyílik az antenna, hanem a felérzeti körülvetekerve van az antenna, és onnan nyílik ki. Tehát ha mondjuk a 145 MHz-es rádomatos sávot használnánk, ott ugye fél méterre megyett hullámhoz, tehát így fél méter, meg így fél méternyi antennát kéne nyitni, egy 5 centis kockáról, hát aztán Hát vaparhatnánk egy darabig a fejének, hogy hogyan oldott meg annak az antennának a nyitását. Tehát az a 72-es rádiomatőrsáv, mint elsődleges rádiomatőrsáv egyébként, meg ennek a sáv része, ugye ISM sáv, ez kellőképpen nagy hatékonysággal használható. Mondjuk úgy, hogy ilyen alacsony pályás műholdatnak a kommunikációs frekvenciaságaként. Úgyhogy ebből adódott a frekvenciaság választás. Ugye itt a műhold spektrumanalizátorához kapcsolódóan azért még vannak dolgok, hiszen nagyjából egy ilyen 180 mm hosszúságú B-antenna szálakkal rendelkező ilyen mérőantennát használunk, de az egy mérő dipol lényegében, B-alapú dipolantenna, viszont széles frekvenciatartományban van kihangolva, illetve nincs kihangolva, hanem ki van kalibrálva a mérőrendszer, mert ha megnézzük a frekvencia függvényében az antenna tartalmi impedanciájának a valós mértékét, tehát a sugárzási ellenállási jellegű dimenzióit, mondjuk olyan 400 MHz és 900 MHz-es frekvenciatartományban, ugye 460 és 460 MHz-es DVD-t és sávban szeretnénk igazából méréseket végezni, akkor ez a sugárzási ellenállás rész ez olyan 200 ohm és 2 kiló között változik nyilván a frekvencia függvényében, és ez ráadásul szimmetrikus. Most a mérőgezőnkkel azért teljesen van, mert ennek a bemenet impedanciája 450 MHz-ra lenne, mert a szimmetrikus bemenet impedanciája rendelkezik. Tehát igazából nem tartalmaz még impedancia illető áldozatot sem, hanem konkrétan C-távolságban adott frekvencián szélekszájú ismert nyerességű lopperantennával besugározva a műholdat, azt a kalibrációs mérést elvégeztük, hogy adott frekvencián adott teljesítménye adott távolságban ismert antennával sugározva, mekkora az eresési érték, és ebből adódóan adódott egy kalibrációs vektor, amivel tudjuk ezeket a vett jelszinteket ugye az antenna impedancia illetetlenségéből adódóan visszakorrigálni. Ez az egyik dolog, a másik pedig az, hogy miközben mi elindulunk a föld körül, ugye kvázi random mozgást végzünk a keringés során, tehát megfelelő körgő forgó mozgást végzünk, és ugye a spektrumanizátor antennájának a világkarakterisztikája is fluktuál legalább 10-15 decibeles tartományban, de mi igazából arra vagyunk kíváncsiak, hogy az adott földrajzi terület felett való átradás alkalmával mekkora maximális eresési értéket mérünk adott frekvencián. Azután egy nagyon szép, akár doktoriért is járó, vagy doktorit kaphat érte az adott bioanalitikus organizmus, hogyha azokat kiszámolja, hogy ezek az egyesesi értékek a TLE, tehát a kétsoros kertfeladatok birtokában, meg a telemetri adatok időbélyegéi alapján visszafejtve, hogy hol volt akkor a műhold, amikor azt a adott frekvencián, mondjuk 634 MHz-en mérte az adott egyesesi értékek, azt onnan sugárzódott. Tehát az egy nagyon szép kis invert probléma, nem biztos, hogy ezt én szeretném megoldani ezt a fajta rejtvényt. Szerintem lesz rá olyan ember, aki szívesen elbűvölődik az ilyennel, mert vannak ilyen elmetek kollégák, akik szeretnék így adatlan állgatni.